Kedves gyülekezet, mai alkalommal indulunk el az igehirdetés sorozatunk útján, egészen karácsonyig a Galatákhoz írt levél lesz velünk. Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele egy nagyon izgalmas levél, azért izgalmas, mert nem egy ilyen megszokott, hanem egy kicsit keményebb hangvételű levél, nagyon sok mindenben nagyon jó világos kereteket teremt, és így az őszi időszakért való imádság közben jött elém a lélek gyümölcse, és annak a kapcsán olvastam el végig újra Galata levelet, és így mozdított alá Isten a szívemet erre, hogy erről kell beszélnünk így ebben az időszakban. Olvasom hát közöttetek a Galatákhoz írt levél első fejezetének első 9 versét. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő testvérek mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek, kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincs más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Valószínűleg tudunk Pál apostolhoz kapcsolódni abban, hogy milyen az, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan terveztük. A galáciai gyülekezetekben megy az élet, növekszik a gyülekezet, majd híreket kap az apostol, hogy baj van, elkezdtek különféle idegen tanítások teret nyerni a gyülekezetben, és a gyülekezetekre ez nagyon rossz hatással lesz. És valószínűleg nem ezt várta, nem ebben reménykedett. Nagyon nehéz helyzet lehetett ez. Közben pedig, amikor elolvassuk ezeket a sorokat, hogy felmerül bennünk a kérdés, hogy ez az Ószövetségben vagy az Új Szövetségben van. Hiszen mondjuk azt, hogy valaki átkot mond valakire, mondjuk az Ószövetségben viszonylag gyakrabban előfordul, de hogy az Új Szövetségben az apostol ilyen kategorikusan ezt így kijelentse, saját magára nézve is akár, hogyha eltér az evangéliumtól, az azért kemény. Nézzük meg egy kicsit, hogy kiknek szól ez a levél? Mi volt ez a konkrét kontextus, amiben ők voltak? Mi az üzenete ennek a néhány sornak, és utána egy picit hosszabban arról szeretnénk majd beszélni, hogy itt és most hogyan kapcsolódhatunk ehhez, mire hív ez bennünket. A Galatákhoz írt levél egy szétszórtságban élő környezetnek szól. A Galácia beliekhez egy térséget jelöl, de népcsoportot is, kis-ázsiai törzsről, kis-ázsiai csoportról van szó, akik valószínűleg kelták voltak, a Galata, Kelta hasonlít is egymástól, egy kelta csoportról, törzsről van szó. Annyit lehet tudni a történetükről, hogy ebbe a régióba ilyen rabló hadjáratok útján kerültek be, tehát a nagy népvándorlási időszakban kerültek erre a térségre, és tulajdonképpen elfoglalták ezeket a városokat, így az ott lévő korábbi népesség eléggé rettegett tőlük, nagyon harcias és vad népek voltak, akik aztán, mind ahogy az szokott lenni, onnantól, hogy letelepedtek, kicsit így háziasodtak, azaz hellenizálódtak először, aztán a Római Birodalom részévé váltak, és aztán teljesen beolvadtak tulajdonképpen a nagy birodalomba. Pál apostol a második és a harmadik missziói útja során jár erre, és nagyon sok kis gyülekezet alakul, és ma így mondanánk, hogy egy ilyen gyülekezet hálózat jön létre ezen a vidéken. Ezeknek az embereknek a gyökerei nagyon mélyen nyúlnak az evangéliumba, hiszen a Pálhoz nagyon mélyen kapcsolódnak, és a Pál által hirdetett igéhez. És mégis azt olvassuk ebben a levélben, hogy nagyon hamar, lényegesen eltértek az evangéliumtól. Kik voltak ezek a tévtanítók? Pál apostolnál nagyon gyakran lehet találkozni ilyennel, hogy felveszi a harcot egyes tévtanítókkal, és nagyon fontos a megértés szempontjából, hogy viszonylag, amennyire lehet így utólag, körül tudjuk határolni azt, hogy kire is gondol, kiről beszél, amikor a tévtanítókról szól. A személyük rejtély, de a tevékenységük annál világosabb. Ha végigolvassuk a levelet, az írásos formában egyébként, ami kim van az infoasztalon, ott így felsorolom azokat az igehelyeket, ahol be lehet azonosítani, hogy körülbelül mit tanítottak. 4 olyan dolog van, amit lehet látni. Az egyik, hogy a munkájuk révén összezavarják az embereket. A gyülekezetben lévő embereknek a gondolkodását az evangéliumról, Isten dolgairól összezavarják, összekavarják. A második, ami viszonylag világos, hogy a körülmetélkedés felvételére buzdítanak. Tulajdonképpen a tanítás lényege az volt, hogy először zsidóvá kell lenni ahhoz, hogy keresztény lehess. Ha pogányként közelítesz, akkor nem lehet rögtön Krisztushoz menni, hanem ha megtértél, akkor először körül kell metélkedni, majd utána lehet csak megkeresztelkedni. Tulajdonképpen beillesztettek egy ilyen plusz lépést ebbe a rendbe, és ezt tanították a gyülekezetnek. Emellett még két dolog, ami a levélből kisejlik, az egyik, hogy az ünnepeknek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak, a zsidó ünnepek megtartásának, hogy annak jelentősége van, és ahhoz ragaszkodni kell. Negyedrészt pedig, ami érdekes, hogy közben pedig az ő munkájukban, szolgálatokban volt valami diszharmónia. Erkölcsileg nem feltétlenül tiszták és fedhetetlenek, és a szándékaik sem tiszták. Ez az a négy jellemző, amit meg tudunk róluk a Galata levélből. Pál tehát azt a formát választja, hogy ezt a levelet megírja, ami egy körlevél egyébként, valószínűleg sok gyülekezetben felolvasták, és az ő apostoli tekintélyéből a gyülekezetet védendő megpróbálja az embereket megvédeni, és felhívni a figyelmüket arra, hogy ne térjenek el az evangéliumtól. Ha az ember elolvassa ezeket az első verseket, nagyon könnyen elkezdheti akár így analizálni, vagy elgondolni, hogy mi lenne, ha ő hallgatná Pált, és arra gondolni, hogy hát ez az ember nagyon-nagyon dühös. Valaki ezt az embert nagyon felhúzta, ennyire keményen beszélni, és nagyon indulatos. Végig gondolhatta volna, biztos ez egy olyan levél, amit így elsőre leírt és el is küldött. Ismeritek azokat az e-maileket, amit nem szabad elküldeni. De megírod az első választ, azokat nem szabad feltétlenül elküldeni, a piszkozott mappám tele van ilyen levelekkel. És gondolhatnád, hogy hát Pál megharagudott. Vagy azt gondolhatnád, hogy azt is mondta valaki egyszer, amikor erről beszélgettünk, hogy hát igen, persze. Hát az ő apostoli munkáját valaki megsérti, akkor már hiúságból is azt mondja, hogy hát nehogy ráhallgassatok, hallgassatok rám. Ezek azok az én első benyomások, hogy emberi szinten ilyen módon gondolkozhatunk erről, de nagyon fontos megértenünk valamit. Amikor az apostol elkezdi ezt a levelet, ami egy megszokott akkori levélform, amiben benne van, hogy ki ír, kinek ír, van egy köszöntő forma, akkor már ott az elején tisztázza azt és hangsúlyozza, hogy ő nem saját maga miatt ír. És nem azt írja le Galatáknak, amit ő személy szerint Pál apostol gondol vagy akar, hanem ő küldetésbe jár. Ő az evangélium szolgája, ő Isten szolgája. Sőt, ami nagyon érdekes és nagyon szép, hogy ebben az első néhány versben már definiálja is az evangéliumot. Leírja azt, hogy az evangélium az, hogy Isten legyőzte a halálnak és a bűnnek minden erejét Krisztusban, és őt adta a feltámadt győztes Krisztust, akiben hihetünk. Az ő szolgája vagyok én, az ő nevében fogok szólni nektek. Erre a szövetségi kapcsolatra hívja fel a figyelmet, és nagyon fontos így látnunk és értenünk ezt, hogy ez az apostol, ez Istennel járt szövetségben, és az ő motivációja tiszta volt. Mert az Isten ügyét képviselte, és ezzel az aggódó szeretettel fordul a Galaták felé. A másik, ami nagyon érdekes, ha figyelmesen olvassuk a második verset, ott a Pál apostol hivatkozik a vele lévő emberekre. Egy ilyen mi fordulat van itt a levélben, azaz beszél arról, hogy ő nem egyedül van, hanem van körülötte egy kör. Vannak emberek, szolgáló csoport, akikkel dolgozik. És ez azért fontos, mert megint csak nem arról van szó, hogy egy dühös ember ír egy levelet, hanem egy szolgáló csoport van, emberek, akikkel imádságba hordozzák ezt a helyzetet, akik mondhatnánk így is kontroll gyakorolnak az emberi szélsőségek fölött, és akikkel együtt képviselik az Isten ügyét. Ő tehát nem magától szól, hanem ezzel a küldetéssel. Mi ezeknek a verseknek nagyon egyszerűen és röviden ott az üzenete Galaták felé? Azért nem lesz ez hosszú, mert az egész sorozatban ez sokszor vissza fog térni, és nem akarom ezt így lelőni előre, a többi igehirdetőnek is szeretnék hagyni lehetőséget, miről beszélni. Csak nagyon röviden, amiről itt szó van, hogy mit is mond Pál a Galatáknak. Amit fontos megérteni, hogy ezek az emberek olyanok voltak, ezek a gyülekezetek, akik alapvetően Krisztusban voltak. És a tévtanítók úgy keverték őket össze, és úgy akarták őket félrevezetni, hogy őnekik már volt egy biztos tudásuk és irányuk. Nem keresőkről van szó, értitek? Nem azokról, akik még így nem tudják, hogy mit higgyenek, és benéznek ide, benéznek oda is, amoda, aztán majd eldöntik. Hanem olyanokról, akik követik Krisztust. Ragaszkodni akartak valamihez. Azt gondolom, nem is véletlen, hogy az adott tévtanítás gyökeret tud-e verni az adott gyülekezetben. Olyan típusú gyülekezetekben tud ez a típusú tévtanítás gyökeret verni, akik valamilyen módon törvényt, rendet, kereteket akarnak, akik akarnak igazodni, akik hűségesek akarnak lenni, akik jól akarják csinálni a dolgokat. Nem véletlen, hogy ez a tévtanítás nem Korintusban öltött például testet, ott másfajta dolog volt az, ami veszélyeztette a gyülekezetet. Azért fontos ezt látni, mert Pál apostol határozottsága és keménysége mögött nyilvánvaló az, hogy valószínűleg a galatáknak egy része, a gyülekezetek egy része Isten iránti buzgalomból, mondhatnánk így is, jó szándékból, de eltért az igazi iránytól. Nem arról volt itt szó, hogy egy nap felkeltek, és azt mondták, hogy ki ez a Pál, hagyjuk már, ő a tegnap előtti apostol, nézzünk egy újat. És akkor az újat követték, hanem nagyon akarták az Istent követni, és nagyon félre is értették. Isten tisztelete és imádása és az ő követése ugyanis nincs, ami szándékainkra és tetszésünkre bízva. Az üzenetnek a lényege, és ahogy elindul ez az egész levél, és ezt szeretném még itt elmondani, az az a nagyon meglepő fordulat, hogy Pál, miközben az apostoli tekintélyéből beszél, nem a gyülekezet fölé helyezkedik. Nem egy ilyen kiskorúsító narratívát használ, hogy na figyeljetek ide, ezt azonnal tessék befejezni. Nem azt mondja nekik, térjetek észhez, galatánk, mit csináltok? Emlékeztek, hogy mi történt? Megmondtam nektek, hát nem emlékeztek? Hanem azt mondja, hogy mivel nincs más evangélium a Krisztus evangéliumán kívül, bárki mást hirdet nektek, az átkozott legyen. És nem csak retorika az, amikor azt mondja, hogy akár egy mennyből jövő angyal, szóval bármilyen szellemi tekintély, akár én mást hirdetnék, átkozott legyek. Ezzel tudjátok, hogy mit tesz az apostol? Teljesen egy szintre helyezi magát egyrészt az emberekkel és a gyülekezettel. És beismeri ezáltal, hogy ő sem különb. Még akár ő is eltérhet, még akár ő is megtéveszthető, nem tökéletes. Nem ő az isteni üzenet forrása, hanem ő a közvetítője, de még akár ő is félreértheti. Az evangélium ügyét, Isten igazságát a saját szolgálatán kívülre teszi, és egy objektív igazságnak nevezi. Erre nagyon-nagyon sok gyülekezet is lelkész nem képes. Hogy azt mondja, hogy Isten igazsága tőlem független, és az evangélium tőlem független, és mindannyiunknak ahhoz kell ragaszkodni. Nagyon szép felütéshez, a keménység ellenére is. Azért, mert arra mutat, hogy Isten ügye nagyobb nálunk, a mi tudásunknál és a mi gondolatainknál is. Fogunk majd tovább menni a Galata levél helyzetének a megértésében, de a kontextusról és az üzenetről most ennyit szeretnék elmondani. Mi az, amiben itt és most megszólíthat bennünket, és erről fogok most bővebben beszélni? Nagyon egyszerű lenne, és a kereszténység elmúlt 2000 éve is bizonyítja azt, hogy az ember gyorsan kinevezzen egy aktuális tévtanítót. Először erről szeretnék beszélni, hogy az ellenséggel mit kezdjünk. Nagyon sokszor történt már ez meg a kereszténység történetében, hogy egy gyülekezet vagy gyülekezet csoportok egy jól körülhatárolható ellenséget megneveztek, hogy na ők az ellenség, vagy ő az ellenség, ő hozza a tévtanítást, és ezért őtőle kell elhatárolódni. És félreértés ne essék, adódhat ilyen helyzet. Az egyház történetben sokszor volt olyan, amikor ki kellett mondani, hogy valaki nem azt a tanítást tanítja, és ezért mi nem vállunk vele közösséget. Van ilyen. A félelmetes az az, hogy olyankor is előfordul ez, és a gyülekezetek működésében ez a folyamatos ellenségkeresés egy olyan működést tud elindítani, ami egyáltalán nem egészséges. Nagyon egyszerű leszűkíteni az Isten ellenségeit, vagy akár az ördög munkáját, és lokalizálni. Ez mindig szélsőségekre adhat okot. Az ember azért teszi ezt egyébként, mert ez sokkal biztonságosabb, mint az beismerni, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van, és tulajdonképpen folyamatosan egy lelki-szellemi háború vesz bennünket körül, ahol szükségünk van Isten oltalmára. Egyszerűbb azt mondani, és ezt értsétek, hogy az ellenség az csak ott van, mert ez azt jelenti, hogy máshol akkor nincs. És megkönnyebbülünk, de ezzel becsapjuk magunkat. Az ilyen működés jellemzője nyilván a folyamatos gyanakvás, hiszen lehet, hogy más is ellenséges. A folyamatos vizsgálgatás, a bizalmatlanság, és végső soron az önigazság, hogy megvédtük magunkat, megvédtük a gyülekezetünket, és az igazi evangélium birtokosai leszünk, és nagyon nagy küldetéstudattal és akár önelégült módon is cinikusan szemléljük a többi embert. Lehet, hogy láttál már ilyen gyülekezeti közösséget, és lehet, hogy akár közöttünk is valamikor éltél meg valami hasonlót. Isten bocsássa meg, hogyha ez megtörtént. Én láttam ilyet, én voltam ilyen gyülekezetnek a tagja régebben, és nagyon nehéz erre belülről rálátni. A keresztény gyülekezeteknek mindig nagy kísértése, hogy a szentek közösségét azt úgy értelmezze, hogy belülről vannak a szentek, így elzárva, és mindig kell valaki, akire rámondjuk, hogy na, ővele van a nagyon nagy baj. A valóság, hogy a tévtanítás, az eltérés az evangéliumtól, a felhígulás, a félreértés folyamatosan mindenhol történik. A szívünkben a bűn miatt, és a környezetünkből is adódóan, a környezetünkből pedig a külső támadások és a kulturális hatások miatt. És amiatt nem kell megijedni, nem kell ezen most elkezdeni szorongani, hanem ettől tudunk megmaradni az evangéliumban, hogy beismerjük, hogy egyikünk sem képes megmaradni a tiszta evangéliumban. Ez egy illúzió. Olyanok vagyunk, mint a hangszerek, mondjuk legyen vonós hangszer, amik húrok vannak. Nincs egy olyan húros hangszer, amit egy héten belül nem kell behangolni legalább egyszer. Mondjuk, ha meg sem mozdítod egy ilyen vákumban, akkor talán igen, de egyébként nem. És kissé vagy jobban elhangolódunk, meg van, hogy elszakad egy húr, meg van, hogy összetörik a hangszernek a teste. És szükségünk van arra, hogy valaki helyreállítson és meggyógyítson bennünket. Nagyon fontos tehát, hogy ellenség van, de nagyon sokszor nem lehet lokalizálni. Nagyon sokszor így állít meg bennünket Isten, és így álljunk most ezen az úrvacsorás alkalmon Isten elé. El tudjuk-e fogadni, be tudjuk-e fogadni, hogy nagyon sokszor ez az ellenség nem kívül van, hanem mi magunk válunk Isten ellenségeivé azáltal, hogy nem úgy gondolkodunk, ahogy az evangéliumban az van. De ő ebből az állapotból magához hív. Ez az állapot nem kell, hogy maga alá temessen. És nincs szükségünk arra, hogy feltétlenül állandóan gyanakodva szemléljük a másikat, hogy na, nem ő lesz Isten ellensége, nem ő akar eltávolítani engem Istentől. A második ilyen dolog, három dologról lesz itt szó ebben az itt és most pontban, az a megtévesztés. Ha valamit meg kell értenünk, és nagyon fontos ebből a mai igéből az, hogy hogyan működik a tévtanítás. Az apostolok korában sok helyen, de itt a galáciai gyülekezetekben is így működött, és ennek a működésnek a magva, a lényege a megtévesztés. Nagyon sokszor ezért nem lehet felismerni egy evangéliumtól idegen tanítást, mert megtévesztő. A megtévesztés általában olyan elemekkel dolgozik, ami ismert, csak egy picit máshogy rendezi, más sorrendbe rakja, vagy elferdíti a hangsúlyokat. Valamit túlhangsúlyoz, valamit pedig alábecsül. Ez általában így van. És nagyon fontos, hogy a megtévesztésre a reakció emiatt nem a félelem, az ijegység, vagy a gyanakvás, hogy kell, hogy legyen, hanem a józanság. A józanság, ami sokszor annyit jelent, hogy időt kérünk, hogy gondolkozunk, hogy Isten világosságát kérjük egy-egy kérdésben az életünkben, és az Isten dolgaiban. Ez nagyon-nagyon fontos. A galatákat egy viszonylag körülhatárolható megtévesztés vette körül, bennünket azonban sokkal összetettebb módon vesznek körül a világból érkező és mindenféle irányból érkező megtévesztési technikák. A galatáknál az történt, hogy az evangéliumhoz még hozzátettek egy lépést, és üdvösségkérdést csináltak belőle. Tipikus, és már mindjárt fogok beszélni a megtévesztés három formájáról, de ez tipikus, hogy még egy elemet betenni oda, ahova Isten már nem tesz semmit. És a leglényegesebb, amit az evangéliummal kapcsolatban meg kell értenünk, és azzal a tiszta, egyszerű evangéliummal, amiben a Szentírásban előttünk van, az, hogy Krisztus váltságműve rendkívül egyszerű és igazából feltételek nélküli. Mit jelent ez? Az, hogy Istennek nincsenek feltételei Krisztusban számunkra az üdvösségre nézve. Az egyetlen feltétel olyan is volt, ami volt, és amit állított annak, ő maga tett eleget. Az egyetlen feltétel a tökéletes áldozat bemutatása, amit ő már megtett, és ezt mi hittel elfogadhatjuk. A hit által való elfogadás nem tartom feltételnek azért, mert aki közel kerül ehheznek a valóságához, ehhez a szeretethez, az bevonza ez a dolog. És hogyha embereknek azt mondjuk, hogy na, a feltétele a hit által való elfogadás, akkor áthozod az emberi oldalra a döntést. Érted? De közben Isten az, aki dönt. Ez a református felfogás. Én is azt éltem meg, amikor megtértem, hogy én döntök. Aztán eltett néhány év, és rájöttem, hogy de mennyire nem én döntöttem, hanem hogy vonzotta Isten magához a szívemet. Az evangélium tehát feltétel nélküli, és az üdvösségbe, az Istennel való megbékélésbe a belépés ennyi, ez a hitvallás, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az én megváltom, és semmit nem kell tennem érte. Természetesen az ebből fakadó jó gyümölcsök, a jó cselekedetek, a megváltozott élet, az mind ezután jön, az mind ezután fog majd alakulni. A megszentelődés folyamatában nagyon sok mindennek kell történnie, sok döntést kell hozni. Vannak ott megjelenő keretek, feltételek már, értitek? De ez utána jön. Mi történt a Galatáknál? Behoztak egy feltételt ide erre a pontra. Látjátok? Behoztak egy olyan feltételt ide, ami egyáltalán nem oda való. Itt és most, számunkra is, a mi gyülekezetünkben, a mi közegünkben is, félelmetes, hogy az evangélium ennyire egyszerű, mert e fölött senkinek nincs hatalma. Az ember pedig szeretné, ha lenne. Te és én is. Mert az irányítás, a kontroll az ember alapvető sajátja, és az Istentől eltávolodott ember nem jól kontrollál. Ez jellemző az egyéni emberre, jellemző a szervezetekre, az egyházra, érdekcsoportokra, bármilyen hatalomra. Gondoljátok el, mekkora erő van az evangéliumban. És ez egy kontrollálhatatlan erő. Ezért újra és újra az ember meg fogja próbálni kontrollálni az evangéliumot. A harmadik dolog, mit jelent ma számunkra ez a más evangélium? Ezt érdemes körül járni egy picit azért, mert azt mondjuk, hogy jó, az volt a Galatáknál, itt vagyunk mi. Mit jelent ez, hogyha valaki más evangéliumot hirdet? Mit jelent ez a más evangéliuma? Hogyan tudjuk ezt elválasztani? És megint csak nem ilyen boszorkányégetésbe szeretnék kezdeni, hogy megnevezek kettő olyan, nem tudom, tanítót az országban, hogy ők más evangéliumot hirdetnek, hanem három formát, három tipikus működést szeretnék most végül elmondani még nektek. És ebben bármelyikben akár a saját szívünkre is ismerhetünk, és így kérhetjük Istent, hogy változtasson és formáljon bennünket. Az első ilyen fajta, így neveztem el, hogy a kisajátított evangélium. A kisajátított evangélium az az, amikor egy bármilyen hatalom, aki hatalmon van vezetőként, bizonyos formában kizárólagossá teszi az evangéliumot, amit ő hirdet, vagy annak bizonyos elemeit, akár szimbólumait. A történelemben nagyon-nagyon világos, hogyha egy hatalom központosul, akkor szeretné valamilyen módon az egyházat, az egyházakat, az Isten népét is a kontrollja alá vonni, mert látja, hogy az evangéliumnak nagyon nagy ereje van. És nagyon-nagyon nehéz ez ilán tenni, ugyanis vannak ilyen teológiai irányzatok, és sajnos ébredési mozgalmak, gyülekezeti közösségek is, akik kisajátítják az evangéliumot, és azt mondják, hogy az evangéliumot, az igazi tiszta evangéliumot, azt mi hirdetjük. Van tényleg kicsit így nevetséges is, nem? Tehát, hogy így vannak gyülekezetek, kedvenc, amikor mondjuk van egy olyan gyülekezet, ahol tényleg élet van, meg élő hívők is, akkor mondják nekem, hogy jaj, hát a közegyház, az milyen egy szörnyű. Jaj, mennyi hitetlen van, milyen gyülekezetek vannak, Istenem, milyen kiszáradtak, és semmi élet, szünet, de nálunk. És egyébként nagyon válságos és nyomorúságos állapotban van sajnos az egyházunk, de nagyon sok helyen van élet. És nagyon megdöbbentő elmenni olyan gyülekezetbe, ahol látszólag nincsen semmi élet, és akkor egyszer csak valakivel beszélgetsz, és bizonyságot tesz arról, hogy mit él meg az élő Istennel, való élő kapcsolatáról, és megalázó és megszégyenítő, hogy hopp, ott is van élet, ahol én nem gondoltam volna. Az evangélium kisajátítása az, amikor bármikor valaki vagy valakik maguknak tartják, és megpróbálják megőrizni azt, hogy igazából miénk az evangélium. És ez veszélyeztet bennünket, akár egyénileg is, akár közösségileg is, de nagyobb szinten sajnos az országunkat, a nemzetünket is veszélyeztetik. Sajnos a mi országunkban alapvetően a közélet nagyon polarizált, ezt mindannyian tudjuk, és nem létezik más, csak a jobb meg a bal, egyik rosszabb, mint a másik, abból a szempontból, hogy mind a két fél megpróbálja kisajátítani az evangéliumnak a szimbólumait. Nem tudom, hogy figyelitek-e ebből a szempontból a közéletnek a megnyilvánulásait. Mindegyik oldal azt hangsúlyozza, amikor ilyen közéleti megszólalás van, hogy mi vagyunk az erkölcsösek. Használják a keresztény szimbólumokat, és újra megpróbálják ezt a dolgot kisajátítani. És hadd jelezzek egy konkrét dolgot, ami keresztény emberként és Krisztus követőjeként és lelkipásztorként nagyon-nagyon fájt az elmúlt időszakban. Nagyon sok testvér nagyon boldog volt, amikor a parlament föl egy óriási keresztet rajzoltak augusztus 20-án. És azt gondolom, hogy ez pontosan ez a kategória, a kisajátított evangélium. Egy hatalom ugyanis soha nem teheti a hatalom gyakorlásának a helyszíne fölé a Krisztus keresztjét. Mert onnantól fogva ez sajnos eszköz lesz. Egy hatalom se sajátíthatja ki ezt a szimbólumot. Nagyon-nagyon veszélyes, amikor a saját érdekeit szolgálja ez bárkinek is. És sajnos ez mindegyik oldalt veszélyezteti, nem jobb egyik sem a másiknál. Senki sem teheti ezt meg. Ugyanúgy a másik, a kibővített evangélium, a másik ilyen téves forma. Ez az a tendencia, amit itt látunk a Galata levélben is, amikor hozzáteszünk valamit, egy feltételrendszert az evangéliumhoz. Egy törvényt, megtapasztalásokat, akár kegyelmi ajándékokat. Egyszer voltam egy pünkösdi közösségben, ahol megkérdezték, hogy szólok-e nyelveken, teológiára jártam, másodéves, mondtam, hogy nem, és mondták, hogy meg kéne térni. Mert az a közösség azt tanította, hogy az, aki meg van térve, és aki Krisztus evangéliumát vallja, az biztos, hogy kegyelmi ajándékokat kap. Főleg a nyelveken szólást, mert az menő, vagy nem tudom, hogy miért. És ez tipikusan ez a gondolkozás, hogy kell még valami plusz, ez a kibővítés. Miért veszélyes ez? Azért, mert tulajdonképpen azt az egyszerűségét veszik el, és azt a szabadságát Krisztus követésének és az evangéliumnak, ami valójában az. Az előbb már erről beszéltem részletesen. Ide tartozik az is, amikor valaki ilyen konkrét lépéseket határoz meg, és azt mondja, hogy ez minden egyes esetben így van. Tudjátok, hogy hányféle megtérés van? Nagyon-nagyon sokfajta. És amikor azt mondjuk, hogy megtérni a következőképpen kell, először is, nem tudom, nagyon-nagyon gonosz életet kell élni a világban, lehetőleg nagyon-nagyon durvát, amit majd egy bizonyos sejtételben jól el lehet mondani. És akkor utána kell valami nagyon-nagyon fontos hely, ahol te találkozol, valami nagyon fontos keresztjénnel, lehetőleg valami nagy lelkészel valaki. És akkor nagyon szomorúnak kell lenni, és nagyon megbánni, és most megint csak ez karikírozom, de értitek, amikor egy ilyen lépés sorozat, és ezen a ponton légy szíves, itt bánd meg a bűneidet, és hogyha itt nem törsz össze, akkor hát köszönjük, majd legközelebb újra lehetne előről kezdeni az egész folyamatot. Bármilyen közösség, bármilyen ember, aki megmondja, hogy milyen lépésekben kell megtérni, az kibővíti az evangéliumot, és eltávolodik az Isten egyszerű, valóságos munkájától, mert szeretnénk kontrollálni. Szeretnénk azt, hogy valahogy legyen, mert mi így ismertük meg, meg szerintünk így van. Mindig megdöbbent. És nem is értem, amikor valaki egy adott fajta hitvallást vár egy kereszténytől, és ha nem azt hallja, amit ő gondol, akkor hát az ember nincs is megtérve. Kérdezzük meg a Jóistent. Harmadik pedig, és az utolsó, az összekevert evangélium. Ez a kultúránk felől jön, a környező kultúra felől, amikor az evangéliumhoz valami plusz dolgot hozzátesznek. Például a tudást. Egyébként ez volt az ókorban a gnosztikus tévtanítás. Hogy összekeverjük az evangéliumot és Krisztus, a Krisztusban való hitet tudással, hogy dolgokat még tudni kell hozzá, fel kell ismerni. A mi korunkban ez lehet a pszichológia például. Az önismeret, hogy valahol már tartani kell önismeretben, és hát akkor vagy megtérve, hogyha már a gyerekkoroddal mondjuk tisztában vagy, és földolgoztad, és nincsenek agressziókezelési problémáid. Vagy a jó cselekedetekkel van összekeverve. Vagy akár a szenvedésben való helytállással. Ez abban különbözik az előzőtől, a kibővített evangéliumtól, hogy teljesen össze van gyúrva és szétválaszthatatlan az evangélium egyszerűsége és az, amit hozzátesznek. Fontos dolog az önismeret, fontos dolog a tudás, a jó cselekedetek, és így tovább. De nem feltétele annak, hogy megtértél. Lehetne még több ilyen szélsőséget, de mire hív most ez az egész bennünket? Hogy jöjjünk a mi Úrunkhoz. És akár abba a hibába estünk, vagy akár megtévesztett bennünket bárki abban, hogy elhittük a kisajátított evangéliumot, vagy a kibővített, vagy az összekevert evangéliumot. Jöjjünk most a mi Urunkhoz. Szükségünk van arra, hogy bizonyos értelemben leegyszerűsödjön a hitünk. Szükségünk van arra, hogy teljesen egyszerűen azt mondjuk, Urunk, nem tudjuk irányítani a veled való kapcsolatunkat. És egyszerűen csak hinni szeretnénk benned. Urunk, szabadíts meg bennünket a hiszékenységből, vagy a betegves gyanakvásból. És mutasd meg a te szabadításodat nekünk. Szükségünk van arra, hogy Isten leleplezze a saját szívünket, és hogy lehet, hogy az ígérítés közben esetleg eszedbe jutott egy-két ember, vagy közösség, hogy pont ilyen. Most ezt nyugodtan engedd el, és csak a te saját szívedet vidd Isten elé, hogy hogyan térünk el, és hogyan bonyolítjuk feleslegesen a dolgokat, és ő szabadítson meg bennünket ezekből. Miért tehetjük ezt most meg? Befejezésül azért, mert Pál azt mondja, hogy ha más evangéliumot hirdet, bárki átkozott legyen, és tudjuk, hogy Krisztus értünk átokká lett. Átkozott mindenki, aki fán függ, olvassuk. Ő elhordozta a bűneink büntetését. Nem csak egyszer van hozzá szabad út, amikor megtérsz, hanem utána, amikor eltérsz, vagy bármilyen módon az evangéliumkal kapcsán egy összekeveredsz, teljesen elfordulsz Istentől, akkor is visszatérhetsz ugyanúgy Krisztushoz. Mert ő átkozottá lett értünk, és elszenvedte a keresztet. Nincs más evangélium. Isten adja nekünk, hogy a helyére kerüljön ez az életünkben, a gyülekezetünkben, hogy válasszuk a nehezebb utat, hogy nem tudjuk kontrollálni és irányítani, hogy Isten formálja a gondolkodásunkat, a megtérés, a gondolkozás megváltozása a legnehezebb dolog a világon. De hisszük, hogy ő tud minket formálni, és cselekedje köztünk, hogy az úrvacsora valóságában, a mai Isten tiszteleten megélhessük azt, hogy amilyen valóságosan esszük a kenyeret és isszük a bort, olyan valóságosan Jézus köztünk van, formál és megszabadít. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálával és örömmel van tele a szívünk, mert Te nem engedsz el és nem feledkezel el rólunk. Mert újra a szívünkbe, lelkünkbe, elménkbe akarod írni és megerősíteni, hogy nincs más evangélium, mint a Jézus Krisztus tökéletes áldozatán való örvendezésünk, hogy ő elég arra, hogy a bűneink megbocsátassanak, hogy az örök élet ajándéka miénk legyen. Kérünk téged, hogy ebben erősíts meg minket, Szentlélek Isten, pecsételd el a szívünkbe újra vagy először. Nincs más út. Egyedül Jézus Krisztus az út. Az ő tökéletes, egyszeri áldozata. Urunk, kiáltunk, hogyha ettől eltértünk, hogy Te hozz vissza. Ha még nem léptünk rá, akkor a Te lelkeddel vezess bennünket erre az útra, és tégy bennünket egyé a Te népeddé, amely rólad énekel, amely rólad beszél, mert téged hirdet. A beteg ágy mellett, a gyászolóknak, lelki küzdelmekben lévőknek, az élet minden területén, ahol éppen látjuk, mennyien küzdenek, és várják a vigaszt, várják a jó hírt, várják az örömhírt, az evangéliumot. Kérünk téged, hogy küldj bennünket, mint béke követeket, mint az örömhír vívőit. Ahogy elhívsz, ahogy használsz, ahogy a te dicsőségedre élhetünk. Ez mind a te kegyelmed. Téged dicsérünk ezért. Kiáltunk a lakótelepünkért, az országunkért, az egész teremtett világért, hogy hagyj hangozzon Jézus Krisztus jó híre, az evangélium. Jézus Krisztus nevében kértük ezt, Atyánk, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.